A prédikáció alapigéjét az Királyok első könyve 19. fejezetének 7. és 8. verseiből olvasom. Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta.
Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő fölkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap az új kenyérért való hálaadás vasárnapja, és mondhatjuk így Isten kegyelméért, minden áldásáért való hálaadás különleges napja ez. És most hálát adunk az erőért is, amivel megajándékozott bennünket, és folytatjuk ezt a történetet, amit két héttel ezelőtt nem tudtunk befejezni, Illés történetét. Mert ott is ezt olvastuk a Bibliából, és ez rezonál most a mai ünnepre is, hogy a kenyeret kapott Illés az angyaltól két ízben is, és másodszor pedig, amikor visszatért, megérintette, és ezt mondta, kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted. Ő felkelt, evett és ivott, majd annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. A kenyér erejével, annak az ételnek az erejével ment és mehetett Illés. És nekünk is ez a kérdésünk most, ezen a mai vasárnapon, hogy honnan lesz nekünk erőnk, hogy mi is menjünk annak az ételnek az erejével, az áldásnak az erejével, az ajándéknak az erejével, a kenyérnek az erejével tovább az utunkon. A kenyér az Isten áldását jelképezi és jelenti. Az életet jelenti. És most adjunk hálát mindazért, amit kaptunk tőle, és amire most gondolunk, a legnagyobbakra, a legkedvesebbekre először. És köszönjük azt meg neki újra. Ebben az ünnepélyes órában, ezekben az ünnepélyes percekben. Adjunk érte hálát nagyon. Kinek mi ez, azt ő maga tudja, és neki kell az Isten elé vinni a legkedvesebbeket, a legnagyobbakat, amiket kapott tőle. Persze, amikor bajban vagyunk, akkor nem tudunk semmire visszaemlékezni hálásan, hanem csak a magunk bajával vagyunk elfoglalva, és csak erre tudunk gondolni, hogy mennyi minden hiányzik még, és hogy milyen sokat veszítettünk el. És ilyenkor van a legnagyobb szükségünk erre, az új áldásra, erre az új erőre, erre az új kegyelemre, amit Illés is megtapasztalt, és most ez alkalommal ezért is imádkozzunk, és ezt is kérjük. Honnan lesz erőnk? Miben rejlik a kenyérben levő erő, amely elég erőt ad Illésnek ahhoz, hogy 40 napon át menjen a Hórebig, és elég erőt fog nekünk is adni, hogy tovább induljunk, és végezzük a dolgunkat. Miben rejlik az ételnek az ereje? A kenyér mindenek előtt egy titok és egy nagy csoda az emberiség életében, már önmagában is, hiszen valami átalakulásról van szó benne, mert olyasmit veszünk magunkhoz a kenyérben, amit egyébként nem tudnánk táplálékként fölhasználni. Mert ha búzamagot rágcsálnánk, az nem tudna életbe tartani bennünket. És ezért egy nagy titok ez, amikor az emberiség megtalálta, megkapta és fölhasználhatta a gabonát arra, hogy életbe tartsa magát, és sőt, ne csak, hogy életbe tartsa, hanem, hogy még erőt is kapjon, és még gyarapodni, sokasodni tudjon általa, de ez nem ment olyan könnyen. Nagy titok ez, és sok rejtett tanítás van ebben. Az első, tehát ez a fajta átalakulás, amikor valami ehetetlen, valami életre való, az élet folytatására alkalmatlan dologból áldássá válik a számunkra. És Istennek ez egy nagy titka és egy nagy tanítása, hogy Tele van az világunk ilyen dolgokkal még, amiket még föl se fedeztünk, és meg sem értettünk, és az életünk is tele van ilyesmivel, amitről azt gondoljuk, hogy ez ehetetlen, és nem lesz ebből semmi, és abból lesz aztán a legnagyobb áldás. Azt tud átalakulni életté és kenyérré. Hát az emberiség korábban csak gyümölcsöket evett, amit készen kapott, esetleg állatoknak a húsát, ami szintén készen volt, csak meg kellett sütni, és úgy gondolta, hogy csak ebből lehet élni. És ha ez elfogy, ha ebből kevés van, akkor kevesebb maradunk. És aztán kiderült, hogy van valami, amit mi nem tudnánk megemészteni, és mégis abból lesz az élelem, abból lesz a tápláléka az emberiségnek a következő évezredekben, és egyre nagyobb mértékben. És ez az Istennek az ajándéka és a titka az életünkre nézve is. Hogy amiről nem gondolnánk, hogy abból lesz az élet és az erő, pont azt fogja fölhasználni, és engedi, hogy az váljon áldássá és erőforrása számunkra. Úgyhogy gondoljunk mindig erre, amikor valamit ehetetlennek vagy használhatatlannak tartunk, hogy lehet, hogy éppen azt készítette Isten számunkra, hogy abban legyen az erőnk és az életünk. Persze ehhez nem elég egy ember. A kenyérhez nem volt elég egy embernek az okossága és a találékonysága, hanem sokan kellettek, hogy összefogjanak érte. Hogy eszközöket kellett gyártani, először is ki kellett válogatni az alkalmas gabonafajtákat erre, vagy fűfajtákat erre, amiből gabona lett aztán. Aztán eszközöket kellett gyártani, amivel a földet művelhették, amivel aztán a magot megőrölhették. És aztán el kellett végezni ezt a munkát, ki kellett csépelni ezt a gabonát, meg kellett őrölni ezt a gabonát, és aztán meg kellett sütni, és ott is fel kellett találni, hogy lesz a legalkalmasabb erre. És ezt mind együtt meg tudták az emberek csinálni. És a kenyérben ez is a másik nagy tanulság, hogy szükséges hozzá az összefogás. Szükséges hozzá az emberiség, az embereknek az egysége. És ez is újra üzenet számunkra mindig az új kenyér ünnepén, hogyha élni akarunk, akkor össze kell tudni fognunk. Hogyha élni akar a gyülekezetünk, a közösségünk, a családunk, akkor meg kell tanulnunk összefogni, együtt dolgozni, egymásnak megbocsátani, egymásnak örülni, egymásnak lehetőséget adni és teret engedni, és összeadni azt, ami a miénk, és akkor lesz belőle valami titok és valami csoda, amire nem is gondoltunk volna korábban. De a kenyér, azt tudjuk, hogy a Bibliában, főleg az Új Szövetségben a mi számunkra, az mindig az áldozat kenyere is, ahogy hallottuk is az igét is az ünnepi beköszöntésben, hogy ez az én testem, étel, és aki eszik ebből, az meg nem éhezik soha, mondja Jézus. A kenyér az áldozat kenyere, amely ti életetek adatik, amely nektek adatik, amely ti életetek töretik meg, és most emlékezni fogunk majd erre az áldozatra újra az úrvacsorában is, erre a titokra, hogy mindig a kenyére valami áldozathozatarról is szól, az önátadásról is szól, a megosztásról is szól. És éppen ezért szól arról, amit mindig mondunk istentiszteletenként most már régóta, hogy egy a kenyér ezért, egy a kenyér és egy test is vagyunk sokan. Mert az áldozat kenyeréből részesedünk. A kegyelemből részesedünk mindannyian. Ez mindenkinek ajándék a kenyér. Senkinek sem járna ezt, mindenki úgy kapja a kegyelem kenyerét, meg különösképpen, meg százszorosan, ezerszeresen is, és ezért kell, hogy ezt érezzük, hogy egy test is vagyunk sokan. Mindnyájan kegyelem kenyérből élünk, az Isten kegyelméből, a Krisztus kegyelméből, és kell, hogy ezt emlékeztesse minket, és összekovácsoljon még inkább bennünket egyé, és meg tudjuk osztani a kenyeret, a kegyelem kenyerét is, és a valóságos kenyeret is egymással, mert egy a kenyér, és egy test is vagyunk sokan, vagyis mindannyian. A másik kérdése ennek a történetnek, hogy mire elég ez az erő, vagy mire kapjuk ezt az erőt a kenyérből. És itt a 27. Zsoltárra utalok, amit szintén hallottunk most felolvasni, és Illés története is ezt a vonását emeli ki az erőnek, hogy erőnk lesz az ellenségeinkkel szembeszállni. Mert Illésnek ez volt a nagy problémája, a nagy bánata, hogy úgy érezte, hogy az ő ellensége azok sokkal hatalmasabbak, mint amilyenek, mint az ő ereje. Hogy Jezabel, a királynő, aki az életére tör, az biztos, hogy sikert fog elérni, mert sokkal erősebb ő nála. És ezért aztán elmenekül, és úgy érzi, hogy teljesen egyedül van, és kimegy a pusztába, és ott lefekszik egy rekedjebokor alá, és azt mondja, hogy vége mindennek, vedd el az életemet, Uram, nincs tovább. Túl hatalmas az én ellenségem. Nem fogok tudni szembeszállni vele. De az erő éppen erről szól, amit a 27. Zsoltárból hallottunk, így hát emelt fővel állok ellenségeim között, hogy talpra tudok állni a vereségeim után is, és szembe tudok szállni az ellenséggel. De az Új Szövetség arra figyelmeztet bennünket, hogy az ellenség szót, amikor olvasjuk a Bibliában, akkor ezt jól gondoljuk meg, hogy kire és mire értjük. Mert nem jó, hogyha azt az ellenséget kívül keressük, ahogy az persze az embereknél természetes, és szeretnek kívülre mutogatni. De Jézus azt mondja, hogy ne ott keresd az ellenséget. Mert az ellenség már belül van. Az ellenség már ott van a szíved mélyén. És ő akar téged igazán tönkretenni. És amikor megérted ezt, hogy az ellenséged belül van, akkor már egy nagy gyógyulás történik benned. Amikor Illés megérti, hogy az ő igazi ellensége nem Jezabel, mert csak eltúlozza az ő hatalmát, és valójában nem veszi észre, hogy mennyire nem úgy van, ahogy ő gondolja, és mennyi barátja van még, és mennyi társa lehetne még. Akkor ezt még nem látja. Azt gondolja, hogy csak egyedül van, és egy hatalmas ellenség tör rá. De kiderülhet aztán, hogy igazán a szíve mélyére néz, hogy ez a Jezabel, ez igazából ott van benne, az ő szívében is. Mert azért fél annyira tőle, mert felismerte, megértette a lelke mélyén még, ha nem is tudatosan, hogy ez a Jezabel az ugyanolyan, mint ő. És azért olyan félelmetes. Mert ugyanolyan kérlelhetetlen, ugyanolyan megbocsátásra képtelen, ugyanolyan semmit sem felejtő, ugyanolyan szorongó, mint maga Illés próféta. És ezért tűnik olyan rettenetesnek. Mert magára ismer benne, és tudja, hogy esélye sincs ellene. Mert ott van a szíve mélyén, és nem tud vele mit kezdeni. És igazából az egyházon belül is így van. Pál apostol, amikor ellenségről beszél, akkor érdekes módon nem kifelé mutogat szinte sosem. Nem is tudom, hogy bármikor is tette volna ezt. Hanem inkább mindig az egyház ellenségét az egyházon belül találja meg. Azt írja a 2 Timóteus 3-ban, az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Fordulj el tehát ezektől, mondja Timóteusnak. Tehát ne a romaiaktól fordulj el, ne a pogányoktól fordulj el, hiszen azok közé kell menned, és őket szeretned, és nekik hirdetni a Krisztus, hanem azért vannak ellenségek, akik a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Az 1 Korintus 11-ben azt mondja, mert az ilyenek álapostolok, szélhámosok, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Ezek a legveszedelmesebbek, akik itt vannak közöttünk, akik itt van a szívünk mélyén, ez a hajlam a képmutatásra, a kegyesség látszatára, amit megőrzünk ugyan, de az erejét, az evangélium erejét, az evangélium igazi üzenetét azt megtagadjuk, mert írtózunk attól az áldozattól, amit ez jelentene számunkra. Ezek az igazán veszedelmes ellenségek. Ezzel kell igazán harcolnunk. Az elmúlt héten volt egy kis beszélgetésünk egy testvérrel a Facebookon, az egyházi Facebook csoportunkban. Én ugye nem szeretek oda írogatni, mert nem tartom alkalmas helynek arra, hogy az ember a tanítást igazán kifejtse, de a veleje ez volt ennek is, hogy valójában nekünk az igazi ellenségünk nem kívül van, hanem belül van és magunkban van, amikor valaki erősíti a mi félelmeinket, szorongásainkat, és hajlamossá tesz még inkább elzárkoznunk és bezárkoznunk. Ezekkel nagyon vigyáznunk. Erre kell vigyáznunk, és ezzel kell igazán szembenéznünk, és észrevennünk ezt. A jó szándék állarca mögött az ellenségnek a munkálkodását. A többivel nincs olyan nagy bajunk, azzal megküzdünk. De ami belül van, ami minket érint, és így támad titokba bennünket, azzal van az igazán nagy, ott az igazán nagy veszedelem. Tehát erről majd, ahogy írtam is, majd még fogok tanítani, de most csak ezt megjegyeztem, mint ami a Pál apostol nyomán is ide illik a belül levő Jezabellel kapcsolatban. De mindenki gondoljon a saját élettörténetére most, a saját szorongásaira, a saját félelmeire, a saját bénultságára, hogy vajon tényleg nem úgy van-e, hogy amit kívül lát, azt valójában belülről vetíti kifelé, és vetíti arra a vászorra sokkal nagyobbá ezt az ellenséget, mint ami valójában, mert hiszen ezt nem teheti másképp. És így volt Illéssel is legalább, és ez a kenyér, ez erőt adott neki, hogy felálljon mégis, és valamit megsejtsen ebből, és aztán elinduljon. Mert a gyógyulás azért nem ott történik a rekettyebukor alatt, és nem a kenyérben van, hanem a kenyér erőt ad ahhoz, hogy segítséget kérjen, és hogy elinduljon segítséget kérni. Hogy elinduljon a Hórebig, és ott 40 napon keresztül menjen odáig, míg oda nem ér. Mert ott lesz aztán a segítség. Ahogy a 27. Zsoltárban is hallottuk, egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. És ezután mondja csak az, hogy így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Előtte ez kell, és ez a gyógyulásnak a helye, hogy elindulni a Hórebig, az Isten hegyéig, és ott vele találkozni, az ő hangját meghallani, a szelíd és halk hangot, amely megszólít és megkérdez, és elbeszélget velünk, és rávilágít arra, hogy kik vagyunk igazán, és hogy mi a mi feladatunk, és meggyógyít bennünket. A kenyér ehhez ad erőt, hogy elinduljunk az Úr felé, vagy folytassuk az utunkat, hogyha megálltunk volna. És találkozzunk vele, és meghalljuk az ő hangját. Így ment el Illés a Hórebig, és így találkozott ott az Úrral, és az, ami nagy kívánságunk most itt az új kenyér ünnepén, hogy erősítse minket ez a kenyér, az úrvacsora kenyere ebben, a kitartásban, a haladásban, az Isten felé menetelben, az Úr házában, hoz való eljutásban oda a lelkünk mélyére, hogy meg tudjuk nyitni azt, és meg tudjuk hallani az ő hangját. És akkor felemelt fővel állhatunk a mi ellenségeinkkel szembe. Isten adjon nekünk ehhez sok áldást és segítséget. Amen.